91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nehéz lesz, de meg fogjuk csinálni, mondta a miniszterelnök a kialakuló árvízhelyzet megoldásával kapcsolatban a Facebook oldalán. Orbán Viktor a budapesti római partról jelentkezett, ahol szerinte a vízügyesek bizakodóak, mert úgy gondolják, hogy a legmagasabb árszint nem haladja meg az eddigi rekordot. Három kritikus szakasz van a Dunán, a Szigetköz, a Dunakanyar, a harmadik pedig maga Budapest, mondta a kormányfő, hangsúlyozva minden szükséges technikai és pénzügyi eszköz rendelkezésre áll. Az agrárminiszter közlése szerint minden idők legnagyobb árvíze fenyegeti Mosonmagyaróvárt és a Szigetköz térségét. Nagy István ismertetése szerint szerdára fog tetőzni a lajta, addigra két szükségtározót mindenképpen meg kell nyitni Mosonmagyaróvár védelme érdekében. A malomági lajta már le is van zárva, hogy a város belsejét meg tudják védeni. Több vármegye megkeresésére elrendelte katonák kivezénylését árvízvédelmi munkálatokra, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebookon. Szalai Bobrovnicki Kristóf már délután azt írta, hogy az egységek úton vannak. Helikopterrel mentik az embereket Ausztriában, Bécsben már elérte a házakat a víz. Szankpölten és Bécs között víz alá került az A1-es autópálya, az útszakaszt lezárták. Közben emberhiányban van az osztrák tűzoltóság, több ezer bevetés került várólistára. Az Osztrák Vasúttársaság tájékoztatása szerint leállították a vasúti közlekedést Hegyeshalom és Bécs között, várhatóan hétfő éjfélig, a vonatok pótlására pedig nincs lehetőség. Valamennyi Railjet, Bécsi Eurocity, a Kálmán Imre Euronight és a EU régió vonat csak Hegyeshalomig közlekedik, illetve onnan is indul. Lengyelországban mintegy 17 ezer háztartás maradt áram nélkül. Donald Tusk lengyel kormányfő elmondta, Ladegszdrój és Stronyeszlaszkije városoknál gyakorlatilag elérhetetlenné váltak az utak. A területről több mint 1600 embert evakuáltak. Komplett városrészek kerültek teljesen víz alá. A hétvégi viharok főként a Dunántúlon okoztak károkat, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-vel. Több mint 170 alkalommal avatkoztak be még szombaton, leginkább a kidőlt fák jelentettek problémát, később pedig folytatták a munkát. Magyarország már bevándorló ország lenne, ha a brüsszeli migrációs szabályokat követte volna, mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth Rádióban. A magyar soros elnökség olyan javaslatokat szeretne megtárgyalni, amelyik végre megállt parancsol az illegális migrációnak, fejtette ki Dajs Tamás. Felhívta a figyelmet arra, ebben a kérdésben láthatóan eltér a magyarországi ellenzék és a Fidesz-KDNP álláspontja, hiszen az elmúlt napokban Magyar Péter, a Tisza párt elnöke világossá tette, ő a brüsszeli migrációs szabályok magyarországi alkalmazását szorgalmazza. Dajs Tamás közölt azt is, az Európai Parlament strasbourgi ülésén világossá válhat a következő héten, a magyar kormány, a kormányfő elképzelései végre olyan soros elnöki programot jelentenek, amely néven nevezi az Európai Unió és a tagországok tényleges problémáit, azokat nem kívánja eltagadni, és a problémákra kézzelfogható, a megoldás esélyét magában hordozó javaslatokat tartalmaz. Azt mondta, a soros magyar elnökség kitüntetett elképzelései közé tartozik a romokban heverő gazdaság versenyképességének javítása. Csúcsformában van a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, között a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára és a Budapest Airport. Lóga Máté ismertetése szerint augusztusig az utasforgalom közel 20, az áruforgalom 50%-os növekedést mutat. A légi kikötő a nyár elején került újra nemzeti többségi tulajdonba. Végül az időjárásról. Borult lesz még az ég a folytatásban, többfelé várható eső. Északkeleten lesz a legkisebb az esélye a csapadéknak, és ott a nap is előbukkanhat. A szél fokozatosan gyengül majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. szeptember 16-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül, rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Kodály Zoltántól származik, és így hangzik: akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen, mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a napverse hangzik el, fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk, 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd Hírek és Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkat hallhatják. Ebben Szent Kornél és Szent Ciprián életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Ezután Csepelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napimája és programajánló hangzik el, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
Lemostam a kocsit, képzeld kék, kéne rólunk egy közös kép, amin boldogok vagyunk, amin boldogok vagyunk. Egyszer minden kártya vár összedől, egyszer minden álom meggyötör, ölelj át, ha szeretsz még. Kéne mégis közös kép. Legyél piros, leszek kék, télen elhúznak a fecskék. Hát, csináljunk egy képet, amin boldogok vagyunk. Legyél piros, leszek kék, télen elhúznak a fecskék. Csináljunk egy képet, amíg
megint táncba viszed őket a fél omályban. Elfelejtett, hogy egykor szerettél, hogy engem szerettél. Legyél piros, leszek kék, télen elhúznak a fecskék. Hát, csináljunk egy képet, amin boldogok vagyunk. Hát, csináljunk egy képet, amíg boldogok vagyunk. Semmitől se félek, mert még boldogok vagyunk.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Imri Kata dietetikussal a vegetarianizmusról beszélget Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Kibontjuk talán azt, hogy mi az, hogy vegetarianizmus, mert ezt ugye ismerjük, halljuk, de ennek is van rengetegféle fajtája, például ilyen kicsit keményebb, kicsit lágyabb, van, aki ezt is eszik, van, aki azt is eszik, van, aki szinte mindent, ami állati eredetű, kihúz a listájáról, valahogy így van ez, nem?
Igen, így van. Azért is gondoltam, hogy érdemes erről a témáról beszélni, mert ugye egyre népszerűbb maga a vegetarianizmus, illetve ennek a különböző alfajai vagy válfajai. Az, hogy ki milyen megfontolásból lesz vegetáriánus, az egyrészt ilyen személyes okokból is lehet, vannak etikai, környezetvédelmi okai, tehát igazából sokféle úton, módon eljuthat idáig az ember, és ugye általánosságban azt mindenki tudja a vegákról, hogy húst nem esznek. De a helyzet az nem ilyen egyszerű, tehát ez túlságosan is egyszerű lenne. Ennek is vannak különböző válfajai, különböző fajtái. Az egyik ilyen az például az ovolaktovegetáriánus. Róluk azt kell tudni, hogy mondjuk húsokat, húsféléket, tehát szárnyasokat, illetve halat azt nem fogyasztanak, viszont ők tejet, tejterméket és tojást azt igen. Ebből kifejezőleg vannak csak a laktovegetáriánusok, ők ugye csak tejet, tejterméket fogyasztanak, semmi más állati eredeti terméket nem. Aztán ugye vannak az ovovegetáriánusok, ők csak a tojást fogyasztják, semmi más nem, tehát se hús, se halat, se szárnyas, se semmilyen tejet, tejterméket. Illetve van egy, hát talán relatíva új fajta, vagy új alfaja a vegetáriánizmusnak. Ők az úgynevezett pesketáriánusok, néha meg kimondani is kicsikét fura. Ők ugyanúgy nem esnek húst, húsféléket, tejet, tejterméket és tojást, az csak úgy néha-néha alkalmanként, az se feltétlen, viszont ők halat és ezeket a különböző tengeri állatokat, tehát kagylót, rákot, polipot, ilyeneket, azokat fogyasztanak. Aztán vannak a flexitáriánusok, ők hát nevezhetjük úgy őket, hogy ők a leginkább szabadabban fogják fel ezt a témát, mert ők alapjáraton vegetáriánusok, de azért néha-néha, ha megkívánják, úgy hozza a helyzet, akkor ők esznek húst, halat, tejet, tejterméket, mindent, amit mindenki más, aki nincs ilyen étrenden, illetve ugye a végére hagytam a legszigorúbb változatát a vegetáriánizmusnak, ez a veganizmus, ugye ők a vegánok, akik semmilyen állati eredetű terméket nem fogyasztanak.
Hát kérdés, hogy ezt visszatudják-e mondjuk ők ellenőrizni, tehát gondolom megvannak azok a vegán ételek, amiket meg tudnak venni, de most ezt egyelőre tegyük zárójelben, nem, akkor kanyarodjunk vissza az egésznek az elejére. Miért lesz valaki vegetáriánus? Ez ilyen elvi kérdés, vagy ő kitapasztalta, hogy a szervezetének sokkal jobb, hogyha nem fogyaszt állati eredetű dolgokat, vagy valami betegségből kifolyólag, illetve mondjuk akkor is, vagy ezek közül bármelyik?
Igazából ezek közül bármelyik, mert tényleg van, aki azt hallja, hogy mióta nem eszik húst, azóta mennyivel energikusabb, mennyivel frissebb, mennyivel jobban érzi magát a bőrében. Ugye vannak, akiknél etikai oka van inkább, vagy az állatoknak a szeretete úgymond, hogy hát szegény állatokat sajnál tulajdonképpen, de van, akinek teljesen más egyszerű személyes okai vannak, vagy néha életkorra is változik, hogy idősebbeknél mondjuk sokszor hallottam már ezt, hogy csak egyszerűen nem kívánja a húst. Uh-huh. És akkor ő mondjuk emiatt elhagyja, nem, vagy nem is feltétlen gondolja magát emiatt mondjuk vegetáriánusnak, de mondjuk akár ilyen is lehet, hogy valaki egyszerűen csak nem kívánja. Aztán lehet, hogy ez csak pár hónapig tart ez a helyzet, lehet, hogy évekig, tehát igazából bármilyen oka lehet ennek.
Elhangzott egészségügyi percénkben Imri Kata dietetikussal a vegetarianizmusról beszélgetett Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópálya és az M25-ös autó csomópontjában aszfaltozás kezdődött az M3-as autópályán Nyíregyháza felé a 103-as és a 113-as kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot, emiatt nem lehet kihajtani az M25-ös autóútra Eger irányába. A Budapest felől érkezők a következő Füzesabony csomópontnál lehajtva indulhatnak el Eger felé. Aki Eger felől érkezik, ugyancsak a 3-as és 33-as főutakat használhatja, és Füzesabonynál hajtson fel a pályára. Az M3-as autópályán aszfaltozás kezdődött a 60 és Gödöllő közötti szakaszon, a 36-os és a 46-os kilométer között a Budapest felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot, a forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, 60 felé sáv elhúzással a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Bak csomópontban mind a két irányban biztosította le- és felhajtás. A Vásárosnamény felé vezető oldalon, szintén az M3-ason az 55-ös és a 63-as kilométer között felújítási munka miatt lezárták a külső és a leálló sávot, a forgalom a belső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A kerekharaszti pihenő kamionos parkolója a Vásárosnamény felé vezető oldalon aszfaltozás miatt nem használható. Forgalomterelésre készüljenek Kál térségében az M25-ös autó csomópontjánál is, a 104-es és a 108-as kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalt aszfaltozzák, ezért az arra tartókat az ellenkező oldal belső sávjába terelik, a főváros felé a külső és a leálló sáv járható. A munkavégzés miatt a Budapest felől érkezők a Rekettyés pihenőt is zárva találják, így ott a benzinkút sem érhető el. Mezőkeresztes térségében burkolatfelújítás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldalt, a 131-es és a 140-es kilométer között, a forgalom a Vásárosnamény felé vezető oldalon halad, irányonként egy-egy sávon. Vásárosnamény felé a 162-es és a 171-es kilométerek között is burkolatjavítás zajlik, az ellenkező oldalon irányonként egy sáv járható. A munkavégzés miatt a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 164-es kilométernél a helyi Kürt-Tiszaújváros csomópont le- és felhajtó ága sem használható. Helyette a 156-os kilométernél a Mezőcsát csomópont, illetve a 175-ös kilométernél a Polgár csomópont használható. Az M30-as autópályán Helyőkeresztúr térségében aszfaltoznak, a 8-as és a 12-es kilométer között Budapest felé csak a leálló sávon halad a forgalom, az ellenkező oldalon a belső sávon lehet autózni. Miskolc térségében is aszfaltoznak, a 25-es és a 27-es kilométer között mindkét oldalon csak egy sáv járható. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 113-as és a 119-es kilométer között építési munka miatt mindkét irány forgalmasáv elhúzással halad. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Egerben a Vörös Marti Mihály utca és a Törvényház út kereszteződésénél közműépítési munkák miatt a 15-ös kilométernél Kerecsent felé a külső sávot lezárták. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Délutánra már kicsit javul az idő. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma még mindig erősen felhős, borongós időben lesz részünk, többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar, nyugaton, délnyugaton ismét jelentős mennyiségű csapadék eshet, a Dunántúl középső és északi felén erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél, csak estére fog csendesedni a légmozgás, a nappali hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul, ismét régiónkban lesz a melegebb. Holnap már többfelé számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de helyenként kisebb eső, zápor, esetleg zivatar még kialakulhat. Egyes tájainkon élénk lesz az északkeleti szél, hajnalra reggelre sokfelé páraköd képződik, a csúcs hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Szerdán a változóan felhős napos időben helyenként elsősorban délnyugaton még számíthatunk kisebb esőre, záporra. Többfelé élénk lesz a keleti északkeleti szél, reggelre pára és kötfoltok képződnek, a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Csütörtökön már több órás napsütésben bízhatunk, csak néhol nagyobb eséllyel észak-keleten alakulhat ki futózápor, az élénk erős keleti szélben 21-26 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken az ország túlnyomó részén száraz napos idő várható, legfeljebb délnyugaton alakulhat ki futózápor, az élénk szélben 20-25 fok közé melegedhet a levegő. Orvos meteorológia: ma elsősorban hidegfronti tünetek nehezíthetik a frontérzékenyek napját, egyeseknél fejfájás, görcsösi és ízületi panaszok jelentkezhetnek, másokat migrén vagy épp vérnyomás ingadozás gyötörhet. A szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet, a borongós csapadékos idő miatt pedig alacsony lesz hő és komfortérzetünk, illetve nagy a megfázás veszély. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitaminduszt, zöldségeket, gyümölcsöket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia: ma továbbra is sokfelé számíthatunk esőre, záporokra, nyugaton, délnyugaton jelentős mennyiségű eső várható, emiatt vizes, csúszós utakra kell készülni, helyenként vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. Az intenzívebb gócokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. Délután néhol rövid időszakokra kisüthet a nap, így az erre autózóknak a napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Bágyattabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, mindenképpen tartsunk nagyobb követési távolságot, vezessünk óvatosan, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés: csökkenő terhelés, a következő napokban kiadós eső mérsékli alacsony közepes szintre a parlagfű pollen terhelését, az elmúlt időszakban nagy mennyiségű pollen halmozódott fel az otthonokban, így javasolt szellőztetéssel, takarítással, az ágyneműk és lakástextilek mosásával eltávolítani a belterekben felgyűlt pollent. A libatopfélék és a csalánfélék pollen szemei alacsony közepes szinten vannak jelen a levegőben, a kültéri allergén gombák közül az alternária spóra szeme a nagyon magas, az epikokkumé a közepes tartományban alakul. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
Kött az ősz, Szent Mihály útján suhant Nesztelen, kánikulában a halk lombok alatt, s találkozott velem. Ballagtam éppen a Szajna felé, s éptek lelkemben.
tüzed alló. Füstösek, furcsák, búsak, bíbora, arról, hogy meghalok. Egy perc van nyár, meg sem hőföld belé, Párizsból az ősz kacagva szalad. Itt járt, hogy itt járt, én tudom csupán, nyögöl a maga alatt.
Napverse. Levéltöredék barátnémhoz. Ne kérdezd, barátném, mint töltöm időmet, s távol léted alatt kedvem miben lelem. Tudod, elvesztettem édes enyelgőmet. Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy vele. Lefestem születem estvéli óráit, ha már cselédimet nyugodni ereztem, és csak alig hallom a vígság lármáit. Agdiófám alatt tüzemet gerjesztem. Leplembe burkolva könyökemre dűlök, kanócom pislogó lángjait szemlélem. A képzelet égi álmába merülök, s egy szebb lelki világ szent óráit élem. Az őszi bogárnak búsongó hangjai felköltik lelkemnek minden érzéseit, s az emlékezetnek rebdező szárnyai visszahozzák éltem eltűnt örömeit. Életem képe ez, már elestvé lettem, béborult az élet vidám álorcája. Még két mulatótárs van ébren mellettem, a szelíd szerelem hamvadó szikrája, s bús melankóliám szomorgó nótája.
Bezsenyi Dániel Levéltöredék barátnémhoz című versét Besenyei Ferenc előadásában hallották. Bezsenyi Dániel egyházas hetjén született, 1776. május 7-én középbirtokos nemesi családban. Édesapja Berzsenyi Lajos földbirtokos jogot végzett, mégsem folytatott ügyvédi gyakorlatot. Komoly férfi volt, aki nagyon szerette a klasszikusokat, elvonultan élt, gazdaságát vezette és olvasgatott. Úgy hitte, hogy gyenge és beteges fiának először fizikailag kell megerősödnie a birtokon, és csak azután kezdhet tanulni. Így Berzsenyi 1788 őszén 12 évesen kezdte meg tanulmányait Sopronban, az evangélikus líceumban, ahol inkább testi erejével tűnt ki, mint szorgalmával vagy jó magatartásával. Az apja hatalmától szabadulni akaró ifjú házasságot kötött Dukai Takács Zsuzsannával, és felesége Sömjéni birtokára költöztek. Titokban írt verseit barátja Kis János lelkész küldte a korszakirodalmi vezér alakjának, Kazinczy Ferencnek. Berzsenyi felbuzdult a szép halmi mester dicséretén, és egy kötettel lépett a nyilvánosság elé. Kölcsey Ferenc negatív kritikája is kedvét szegte, de egyébként is egyre kevesebb verset írt, legfőbb céljává az vált, hogy Kölcseynek méltó választ adjon. Tanulmányokba kezdett, hogy költészetét a bírálattal szemben megvédhesse, ez végül 1825-ben jelent meg Észrevételek Kölcsey recenziójára címmel. Poétai harmonisztika című értekezésében fektette le a költészettel kapcsolatos nézeteit, élete végén egyre magányosabban élt birtokán Niklán. Berzsenyi a legnagyobb magyar lírikusok közé tartozik, kiváló ódaköltő és a klasszikus ódának nálunk legnagyobb mestere. Niklán hunyt el 1836. február 24-én.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: hogyan lesz az egykori svájci gárdistából Krisztus papja? Interjú Didier Grandjean-nal. A pápai svájci gárda a mindenkori Péter utód biztonságát vigyázza immár 500 esztendeje. Az alabárdosok erre kezdettől fogva külön kiképzést kapnak, többek között kéziharc, lövészet és személyi védelem terén. Éppen a képzettségük és megbízhatóságuk miatt közülük sokan folytatják a vatikáni bő két éve szolgálatok után a munkájukat valami őrző-védő területen. Így a svájci rendőrség, a határőrség vagy a katonaság kötelékeiben. De nem mindenki, így köztük a 34 éves ex-svájci gárdista Didier Grandjean sem, aki színes egyenruháját egyszerű fekete reverendára cserélte, miután papi szemináriumba jelentkezett, hogy felszentelése után lelkipásztorként szolgáljon. Ő is egyike azoknak a hivatásoknak, akik katonai szolgálatok után az úr közvetlen tanítványi szolgálatába léptek. A vele készített exkluzív interjú a Vatikáni Rádió német honlapján augusztus 5-én jelent meg. A Vatikáni Rádió német tagozatának kérésére bejött a szerkesztőségbe, és egy hosszú beszélgetésben mesélt életéről és hivatásáról. Most majd megint egyenruhát viselek, csak éppen nem színeset, kezdte tréfásan Didier Grandjean, miközben helyet foglalt a stúdióban. Az egykori gárdista most ugyanis visszatért régi vatikáni környezetébe, mert idén nyáron átmeneti kisegítő szolgálatot vállalt a svájci gárdánál, így a vatikáni falak közt ismét egyenruhát hordott. A riport délelőttjén éppen az apostoli palota híres Raffaello freskoival díszített lodzsáiban teljesített szolgálatot, méghozzá az ünnepi gála egyenruhában, de a rádióba már fekete papi inkbe öltözve érkezett. Didier Grandjean 34 éves, Svájc Fribourg kantonjának Gruyère járásából való, és jelenleg a Friburgi Egyházmegyei papnevelde szeminaristája. Korábban 2011 és 19 között, tehát meghosszabbított időben a svájci gárda szolgálatában állt. Elhagytam a gárdát, hogy belépjek a szemináriumba, magyarázta rögtön a beszélgetése kezdetén, amikor megemlítette, hogy eredeti polgári foglalkozása valójában szakképzett tájkertész. Családi környezete vallásos volt, mert a hazai Fribourg kanton is ilyen lelkületű. Fribourg városában működik ugyanis Svájc négy katolikus teológiai karának egyike, míg a másik háromnak Luthern, Chur és Lugano ad otthont. Emiatt is nevezik Svájc Rómájának. Gárdista hivatására így emlékezik. A pápai svájci gárda megalapításának 500. évfordulója alkalmából 2006-ban kezembe került a gárda számos rendezvényeinek egyikén egy reklám szórólap. Ezt a szórólapot az éjjeli szekrényemre raktam, és ott tartottam, hogy mindig az emlékezetemben maradjon. El is kísért ez az emlék a további időben, és soha nem feledtem el. Ez a tájékoztató lap lett végül is az oka annak, hogy csatlakozzam a svájci gárdához. Meséli hivatása történetét. Amikor Grandjean 2011-ben 21 éves korában belépett a svájci gárdába, ez hasznosnak bizonyult hite közösségi kapcsolatainak a megerősödéséhez. Megmerülése a vatikáni millióban megnyitotta számára hite elmélyítésének és továbbfejlesztésének a lehetőségét. A gárdánál végzett sokrétű szolgálata, különösen amikor a Szent Anna kapunál és a hittani kongregáció épülete mellett állt őrségben, tette lehetővé, hogy személyes kapcsolatba kerüljön a világ minden tájáról érkezett zarándokokkal. Ezt így meséli el. A svájci gárdánál végzett szolgálatom során gyakran kerültem kapcsolatba zarándokokkal, ami nagyon lenyűgözött, főként a mély hitük, amit gyakran megtapasztalhattam. Másrészt viszont megélte a magányt és az egyhangúságot, ami a világ minden biztonsági szolgálatának a vele járó sajátossága. Mert voltak olyan pillanatok is, amikor egyedül maradtunk az apostoli palota őrhelyein. Ezeket az időket imára, emlékedésre és megfontolásokra használtam, emlékezik az egykori alabárdos. Az ima, a szemlélődés és az elmélkedés a Szent Péter Bazilika kupolája környezetében adódott inspiráló találkozásokkal együtt elmélyítette Grandjean hivatását és elvezette a papi szolgálat útjára. Ez a megvilágosodás, ahogy ő nevezi, nem hirtelen és nem váratlanul jött, hanem fokozatosan érlelődött meg benne. Ez a hívás olyas valami, amit belül érzel meg. Számomra ez a hívás fokozatosan alakult ki, nem egy hirtelen megvilágosodás nyomán jött el. A világiak számára néha nehéz megérteni, hogy mit is jelent pontosan ez a hivatás. Főként a mai kor embereinek mindennapi életében fellépő, szekularizáló tendenciák és a spiritualitás hiánya miatt. A hivatás kifejezés a vocare szóból származik, ami latinul azt jelenti, hogy hívni. Ez egy hívás, valami, amit belül érzel. Azt hiszem, ez mindenkinél más és más, de számomra ez egy fokozatos folyamat volt annak felismerésében, hogy Isten valami másra hív engem. Bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy Grandjean esetében a vízcseppek állatotos esése elkoptatta a követ. Már Rómába érkezési előtt felmerült benne a papi hivatás gondolata, de akkor még túl fiatal és tapasztalatlan volt. Időre volt szüksége a hivatás fontos lépéséhez, a hivatás felismeréséhez, annak elfogadásához, és végül a meghívás melletti elköteleződéshez. Számomra a svájci gárda a felismerés és az érlelődés útja volt emberileg és lelkileg egyaránt. Időre volt szükségem, hogy emberként megérjek, hogy felismerjem, elfogadjam és megválaszoljam ezt a meghívást, magyarázza személyes történetét Grandjean. Miután úgy döntött, hogy beiratkozik a szemináriumba, nagy segítséget kapott családjától és barátaitól. Hatalmas kegyelem volt, hogy mindenki támogatott, és senki sem akart akadályozni abban, hogy ezt az utat válasszam, emlékezik meghatottan. Az különösen megindító volt számára, hogy ezt a hírt megoszthatta édesapjával, aki immár 6 éve, 2018-ban meghalt. Nagyon szép volt, mert apám bátorította a hivatásomban, mint ahogy a nagymamám is, akivel szoros kapcsolatom volt, és aki aztán 1 év múlva meg is halt. Tudom, hogy most már mindketten a mennyből vigyáznak rám. Természetesen voltak kritikus és szkeptikus hangok is. Néhányan meglepődtek, mert tudták, hogy Grandjean milyen nagy örömét lelte a svájci gárdában végzett szolgálatában, és milyen jól érezte ott magát. Először még a nagymamám is meglepődött a döntésemen, de később azt mondta, hogy büszke rám, emlékezik vissza. Apja viszont már sejtette, hogy a fia ezt az utat választja. Na, akkor még nem voltunk napi kapcsolatban, ő mégis megérezte, hogy én erre az útra készülök, tette hozzá. A döntő mértékben pozitív visszajelzés olyan erőt és magabiztosságot adott neki, amely még ma is segíti őt. Arra kérdésre, hogy nem félte bejelenteni a döntését a körülötte lévőknek, őszintén válaszolt. Ez egy kicsit mindig kényes téma, főként a közeli rokonok számára. Így például, amikor először közöltem a hírt beteg édesapámmal, először nem reagált. Ő akkor már beteg volt, és én azt hittem, talán túl fáradt ahhoz, hogy megértse bejelentésem újdonságát. Néhány hónappal később, nem sokkal a halála előtt, ismét megkérdeztem a véleményét. Akkor azt mondta, hogy ő már sejtette, hogy ez lesz az én utam. Ez a megerősítés nagy megkönnyebbülést hozott számomra. Azt mondta nekem, menj csak, ez a te utad. Sokak számára a Vatikánváros, különösen is a svájci gárda még mindig egy mikrokozmosz, egy kicsi, zárt világ a hagyomány és a megújulás közt. Ez a biztonsági és tiszteletbéli szolgálat az egyház szívében közvetlenül az apostol fejedelmek utódai közelében zajlik. Az örökké valóságnak ez a lehelete számos különleges pillanatot idéz elő, beleértve a svájci gárda szolgálati útjának meghatározó pillanatait is, amelyek meghatározzák eljövendő életünket. És ez így történt Didier Grandjean esetében is. Igen, volt egy meghatározó pillanat a szolgálatom során, mégpedig a 2013-as konklávé. Lenyűgöző volt látni, hogy ez az esemény milyen jelentős volt történelmi szempontból és lelki értelemben is. Olyan dolgok történtek, amelyek nagyobbak voltak, mint mi, mert meghaladtak bennünket. Mi azért voltunk ott, hogy szolgáljunk, és hogy kísérjük ezt a folyamatot, miközben csodálatos volt megtapasztalni az egyház nagyszerűségét és az emberi gyengeségeken túlmutató természet feletti lényegét. Ez mély benyomást tett rám, és magával ragadott engem. Aztán nagyon megérintett a kapcsolat mindkét pápával, 16. Benedekkel és Ferenc pápával is. Láttuk, és ez mélyen hatott ránk, hogy önmagukat nem kímélve az egyháznak adták magukat, és mindek készen álltak szolgálatok végzésére. Ez adta nekem a vágyat, és adta az erőt, hogy én is elkötelezzem magam. Lehetséges-e hidat építeni a svájci gárda szolgálata és a szemináriumi munka között? Hol vannak a párhuzamok? Mit vesz el az ember a gárdista habitusából? Grandjean tudja ezt, és ezért gyorsan válaszol. Először is a szolgálat érzése a fontos, legyen szó a svájci gárdáról, a szemináriumról, vagy éppen papságról. A szolgálat áll a középpontban is ez a döntő üzenet. De nem szabad elhanyagolni a svájci gárda másik pillérét sem, a bajtársiasságot. A szolgálat, vagyis a másik melletti kiállás tudata még nem minden, mert még ehhez fegyelem is kell. A fegyelem nem csak katonai környezetben, így például a svájci gárdánál játszi szerepet, hanem a pap ima életében is. Egy pap elimádkozza a zsorozsmát, az imaóra liturgiáját, és néha az ima olyan, mint egy harc. Nem könnyű minden nap időt szakítani az imára. Gárdistának lenni begyakorlott fegyelmet igényel, tiszta megjelenést, napi borotválkozást, makulátlan egyenruhát, barátságos viselkedést. A fegyelem a svájci gárda alappillére, amely megingathatatlan odaadást, szigorú önuralmat és vas akaratú hűséges szolgálatot testesít meg, melyben a személyes igények a pápa és az egyház szolgálata mögé kerülnek. de a fegyelem igazi lényege az önzetlen szolgálatban rejlik, az egyenruha és a reverenda közötti központi párhuzam alapján, mutat rá Grandjean. Végső soron az ima köteles végzése mellett a papnak a kötelezettségeit is önzetlenül kell vállalnia. Grandjean megemlíti a pápa egyik titulusát, amelyből ő ihletet merített. Servus servorum Dei, Isten szolgáinak szolgája. Itt szerintem arról van szó, hogy elkötelezed magad anélkül, hogy bármit is várnál cserébe. Ez az önzetlen elkötelezettség. A pápa, az egyház, de a hívők egészének szolgálatába állítjuk magunkat. A svájci gárdában gyakran mondták, hogy Isten szolgái vagyunk, ahogy a pápa szereti nevezni az említett módon. Én azt hiszem, pontosan ez számít. Nagy alázattal kell ellátnunk ezt a szolgálatot. A pap egész életét a hívők közösségének szenteli. Ő egy szolga, szószóló, közbenjáró, vagyis mindig mindent megtesz másokért. Mi a helyzet a magányossággal? Itt a friburgi szeminarista értékes erény kovácsol gárdista múltjából. Grandjean 8 évig szolgált a gárdában, ami túl van a kötelező szolgálati időn. Ez viszont azt jelenti, hogy kiterjedt hálózatot tudott építeni. A pap maga felelős a közösségi hálózatáért, ezentúl pedig a papnak családja is van, mégpedig a hívek közösségének a családja. Úgy gondolom, hogy egy pap, aki boldogan él, soha nincs egyedül. Természetesen az állapota, hogy nem házas ember, együtt jár egy bizonyos magánnyal, ami tagadhatatlan. De úgy gondolom, hogy nekünk is van egy családunk a hívők közösségében. Ezentúl pedig továbbra is ápolnunk kell a felszentelésünk előtti baráti kapcsolatainkat. Ez tehát továbbra is fontos. A papi élet társadalmi vonatkozása is lényeges, különösen a mai időkben, amikor a társadalom nem feltétlenül támogat bennünket ebben a döntésben. Közösségi kapcsolatok, barátok és szeretteink nélkül, akikre számíthatnánk, nehéz tovább lépni. Ez az elképzelés azonban magyarázatot igényel, mert szemben áll a Közép-Európát és így Svájcot is érintő erőteljes szekularizációval. Csökken a szeminaristák száma, a plébániáknak össze kell olvadniuk, hogy legalább egy misét lehessen tartani vasárnaponként. Mindez a probléma a modern társadalom azon jelenségéből fakad, hogy az emberek többé már nem akarnak annyira egymáshoz kötődni. Úgy vélem, hogy jelenleg az elköteleződés egyfajta válságát éljük át. A hosszú távú elkötelezettség érzése nagy mértékben csökkent. Éppen mert sokan félnek a hosszú távú elköteleződéstől. Ez nem csak a papságra vonatkozik, hanem a házasságra is. Mindkettő a szolgálat és az elkötelezettség formája ugyanis. Ez egyfajta lemondást is jelent, amelyben az ember kész feladni az anyagi vagy családi biztonságot. Ez pedig bátorságot követel. A csökkenő hajlandóság a szolgálatra és a meggyőződésből fakadó elkötelezettségre hosszú távon megteremtette a kényelem kultúráját, a kényelem társadalmát, ahogy Grandjean nevezi, melyben az áldozathozatal elavultnak, nem kívánatosnak tűnik, és távol áll a mai generációk szokásvilágától. Ám ha egy leendő papnak van elég bátorsága hit útján járni, akkor Krisztussal együtt járva szerencsésnek mondhatja magát, mert így soha nincs egyedül. Ma ugyanis a társadalmunk a kényelem társadalma, ahol minden azonnal elérhető. Ezért nehéz elszakadnia ettől a hozzáállástól és áldozatot hozni. Mégis fontosnak tartom elmondani, én boldog vagyok szeminaristaként. Hiszem, hogy az ember boldog lehet, ha van bátorsága megtenni ezt a lépést. Örömet talál benne, mert Krisztus mindig mellette van. Már a papság védőszente, Viannei Szent János ezt mondta, ha jól meg tudnánk érteni, mi is a pap itt a földön, meghalnák, de nem félelemből, hanem szeretetből. Még ha ritkaság számba is mennek manapság Európában a leendő szeminaristák, elhivatottságot érző fiatal férfiak, ne engedjék, hogy elriadjanak attól, hanem inkább adjanak teret Isten hívásának. Fontos lépés, hogy keressék a beszélgetés lehetőségét tapasztalt papokkal. Ezen kívül a szekularizáció nem jelenti azt, hogy a társadalom széles tömegei ne örülnének, ha vannak papok közöttük. Fontos tehát tanácsot kérni, hogy jobban megértsük, miről is szól a pap élete, hogy elismerjük ennek a hivatásnak, ennek a kötelezettségvállalásnak a szépségét. Azt látjuk, hogy noha a hivatások száma csökken, ám az embereknek továbbra is szükségük van papokra, és örülnek, ha vannak közöttük papok. Amit az előző életedből feladsz, azt százszorosan visszaadják neked, mert Isten nagylelkű, és mindig többet ad a vártnál. Tehát semmi sem megy veszendőbe. Az emberek sokat visszaadnak cserébe azoknak, akik őket szolgálják, és mellettük állnak, ha elkísérik őket, és ha perifériára is elmennek velük, ami pedig a jelenlegi pápa állandó kérése. Didier Grandjean pontosan ezeket az eljövendő feladatokat várja a legjobban. Szerintem fontos, hogy ott legyünk az emberek mellett. Ezt várom a legjobban. A szentségek kiszolgáltatását, a rendelkezésre állást és a figyelmességet, az emberek, főként a betegek, gyengék és szegények elkísérését. Ez azt jelenti, hogy az emberek között kell lenni, hogy Krisztust elvigyük nekik, és hogy hirdessük az egyház örömteli üzenetét. Zárta a Vatikáni Rádiónak adott interjúját Didier Grandjean, aki leköszönt egykori svájci gárdista, és most boldog fribourgi kispap. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszön is, búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. oltalmaz meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen. Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján. Jézus csodáinak leírásakor az evangélisták először bemutatják a betegséget, amelyet a beteg személyi kérése követ a gyógyulás reményében. Ezt követően történik meg a csoda, majd pedig annak bemutatása, hogy a betegségnek immár semmi nyoma sincs. A mai evangéliumban olvasott történet egy olyan esetet mond el, amelyben nem a gyógyítás ténye áll a középpontban, hanem annak hite, aki Jézushoz fordul, jelen esetben a pogány katonatiszt hite. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, fordul Jézushoz a pogány százados, aki tehát önmagát érdemtelennek nevezi. Azért is érdemes odafigyelnünk ezekre az őszinte és alázatot sugárzó szavakra, mert a jelenlévő zsidó elüljárók méltónak tartják a katonatisztet arra, hogy Jézus teljesítse kérését, meggyógyítsa a szolgáját, mert sok jót tett a zsidó néppel, és a zsinagógát is ő építette. Jézus megteszi, amit a katona kér, meggyógyítja szolgáját. Úgy tűnik, hogy Jézus szerint is megérdemli a százados a jó cselekedetet, de nem ugyanazért, tehát nem a tetteiért tartja méltónak őt, mint a zsidók, hanem a hitéért. A katona ugyanis egyértelműen kifejezi kérésével, hogy hisz Jézusban, hisz az ő gyógyító erejében, és hisz Jézus halált legyőző isteni hatalmában. A szentmisében a szent áldozást megelőzően a százados szavait imádkozva készülünk a Krisztussal való találkozásra. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem. Engem mi tesz méltóvá, hogy Jézus hozzám jöjjön?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 4 éneke, a 221-es, a 139-es, a 140-es és a 274-es hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 4 éneke, a 221-es, a 139-es, a 140-es és a 274-es csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.